Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 91. zsoltárunkat énekeljük, a 91. zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 251. énekünket lapozzuk fel. 251. énekünket, és énekeljük első, valamint 6., 7. és 8. versével. 251. énekünk első, és utána 6., 7. és 8. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, meghódó lelkem, te néked nagy felség. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből az első 12 verset. Így olvashatjuk. Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, kihívattatik vala Nigernek, és a cirénei Luncius és Manaen, ki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, melyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, kezeiket reájuk vetették, és elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsáttattak a Szentlélektől, lemenének Szeleúciába, és onnét elevezének Ciprusba. És mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És eljárván a szigetet, mind Páfuszig, találkozának egy ördöngős hamis próféta zsidóval, kinek neve vala Bar Jézus, ki Szergiusz Paulus tisztartóval, ez okos emberrel tartott. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust kívánná hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert ezt jelenti a neve, ellenkezik vala velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szentlélekkel szemét reávetve mondta: ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége! Nem szűnsz én meg az Úrnak igaz útait elfordítani? Most azért ímé az Úr keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség száll a reá, és tapogatózva keres vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Isten áldja meg az ő igéjét, és adja meg nekünk, hogy az ő bölcsességének titkaival való foglalkozásunk előmozdítsa kegyességünket az ő dicsőségére és a mi épülésünkre. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által imádunk és magasztalunk téged ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged, és magasztalhatunk téged, mint a világnak a teremtőjét, aki egyetlen szavaddal létrehoztad ezt az egész csodálatos világ mindenséget. Köszönjük, hogy szavad nyomán a láthatatlanból előállottak a láthatók. Köszönjük néked, hogy mi magunk is egyen-egyenként porszem életünket is neked köszönhetjük. Köszönjük néked, hogy nem csak megteremtetted ezt a világot, és benne minket is, hanem gondot is viselsz erről a világról. Köszönjük néked, hogy gondod van a természetre, a bolygókra, mindenre, még a legkisebb teremtményeidre, még ránk is. Köszönjük, hogy gondviselő szereteteddel gondot viseltél rólunk az elmúlt időkben is. És köszönjük téged, hogy imádhatunk és magasztalhatunk téged, mint a mi üdvözítőnket. Senki más nem tudna minket kiemelni a kárhozatból, mely bűneink miatt van mi rajtunk. Egyedül te, Istenünk. És köszönjük, hogy te ezt meg is teszed, a Krisztus által, a te drága fiad által. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, mint megszentelő Istenünket. Köszönjük, hogy te vagy az, aki bennünket nem csak fiadhoz vonzol, hogy általa üdvözíts, hanem munkálkodsz a szívünkben, életünkben, hogy egyre inkább kiütközzünk rajtunk a te tisztaságod, a te szentséged, gondolatainkba, beszédünkbe, viselkedésünkbe, egyre inkább hasonlítsunk te reád. Köszönjük, hogy ezt a munkádat nem hagyod félbe, hanem folytatod, és nem fejezed be, míg tökéletességre nem juttatod a tiédet. Köszönjük néked, Istenünk, hogy így állsz előttünk a te dicsőségedben, mint a világ teremtője, gondviselője, mint a mi üdvözítőnk és a mi megszentelőnk. Köszönjük, hogy így kérhetünk, hogy dicsőséget töltse be ezt a házat ma is. Ragyogjál föl előttünk, és nyissad meg a mi szemeinket, hogy lássuk a te dicsőségedet, értsük a te dicsőségedet. Kérünk arra, hogy hadd tündököljék rajtunk aztán a te dicsőséget, mikor innen elmegyünk, mint ahogy Mózes ott a hegyen, amikor látta a te dicsőségedet, és mint egy rá ragadta te dicsőséged, a te fényed, úgy ragadjon ránk is, Urunk, a te dicsőséges fényed, és hadd vigyük otthonainkba, munkahelyeinkre, bárhova, hova megyünk, a te nagyságodnak hírét. Kérünk arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a városban vagy más helyeken hirdettetik. Áld meg a szavadat, az emberi szíveket, akik hallgatják. Vonjál magadhoz minél több lelket, és add, hogy egyre inkább növekedhessenek a hitben a tiéid. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és imádatunk kedves előtted, ami közben járunk, Jézus Krisztusunk által. Amen. Kedves testvérek, énekeljük most ige hirdetésre készülve a 370. énekünknek a második versét. A 370. énekünk második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, ígédnek vezéri útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassátok meg, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részéből, a 6. verstől a 11. versig terjedő ige szakaszt, melyet leülve figyelemmel hallgassatok. És eljárván a szigetet, mint Páfuszig, találkozának egy ördöngős hamis próféta zsidóval, kinek neve Bár Jézus. Ki Sergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel tartott. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust kívánta hallani az Isten beszédét, Elimás, az ördöngős azonban, mert ezt jelenti a neve, ellenkezik vala ővelük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szentlélekkel, szemeit reávetve mondta: Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi! Minden igazságnak ellensége. Nem szűnsz meg az Úrnak igaz útait elfordítani? Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség száll a reá, és kerengve keres vala vezetőket. Kedves testvéreim, amikor legutóbb itthon voltam, akkor ennek az igének szemügyre vettük egyik főszereplőjét, tudnilik Sergius Paulust, a római tisztartót, kormányzót. Láttuk, hogy ez a kormányzó magához hívatta Pált és Barnabást, akik Ciprus szigetét járták. Magához hívott őket, mert hallani akarta tőlük Istennek az üzenetét. Azok pedig elmentek hozzá, beszéltek neki az evangéliumról, és Isten hitre juttatta ezt a prokonzult. Volt azonban ott még valaki, akit szemügyre kellene vennünk, ez a valaki pedig Bár Jézus. Bár Jézus. Hát ha már Sergius Paulusban láttuk Isten munkáját, akkor lássuk meg ezt az embert, és benne meg a sátánnak a munkálkodását. Nézzük először is ennek az embernek a nevét. Bár Jézus. Ez egy zsidó név. Azt jelenti, hogy Jósua fia. A szabadító fia. Ezt jelenti a neve. Jót ígér a neve, de ez az ember mégse állt összhangban saját nevével. A nevén kívül volt neki egy címe is, ami így hangzott, hogy Elimás. Elimás. Ez a szó azt jelenti, hogy varázsló, mágus. Ez egy perzsa jövevény szó, és olyan embert jelöltek vele, akik okkult, ezoterikus tudományukban jártas ember volt. Elimás tehát nem ennek az embernek a rendes neve, ha szabad így mondanunk, hanem ez a foglalkozása, vagy a címe. Lehet, hogy mások nevezték el, illetve, hogy ő magának adta ezt a nevet, hogy ő Elimás. Ő Bar Jézus, az Elimás, a varázsló, a mágus, a tudós, a bölcs. Zsidó ember volt, ahogy a neve is árulkodik róla, meg is jegyzi Lukács is. Ennél fogva ismerhette ő az Ótestamentumot. Ismerhette az Ótestamentumot, és Isten nevében szólalt meg, mintha az ő küldötte, az ő titkainak az ismerője, beavatott, hordozója, szócsöve lenne. Nem az volt, de hát ő így jelent meg. Bar Jézus, a mágus próféta, aki Isten nevében beszél. Istentől való információkat szállít, úgymond. Persze nem teljesen volt ez igaz, sőt egyáltalán nem volt igaz, mert az, amit ő az Ótestamentumból, mint egy isteni információforrásból vett, azt ő összekeverhette más egyéb forrásokból származó eszmékkel, tanokkal. Különösképpen is arra gondolhatunk, hogy ilyen keleti filozófiákból, vallásokból, vagy a görög filozófiából, görög vallásokból, mitológiából, vagy a saját kútfőjéből származó gondolatokat valahogy úgy összevegyítette, és akkor csinált ebből egy ilyen sajátos tanrendszert, vallási, teológiai tanítást. És még az is elképzelhető egyébként, hogy a tanainak, ezeknek a zagyva, innen-onnan összeszedegetett és összetódozott-fordozott tanoknak az alátámasztására még valami csodákat is művelhetett. Még ez se kizárt. Ez az ember oda tartozott Sergius Paulus prokonzulnak a kíséretéhez. Olvastuk ugye, hogy ez a Sergius Paulus kormányzó, ez vágyta hallani az Istennek az üzenetét. És úgy vélte, hogy ettől az embertől, aki hát ugye zsidó, meg ismer ilyen régi iratokat, meg olyan bölcsnek látszott, meg lehet még mondom csodákat is tett, hát úgy gondolta, hogy ettől az embertől is az Isten beszédét hallja. Úgy látszik, hogy vakon bízott ebben a Bár Jézusban, és valószínűleg jól meg is fizette a tanításaért, vagy a tanácsaiért. Okos ember volt ez a Sergius Paulus. Okos ember volt, olvassuk. De egyáltalán nem látta, hogy milyen veszélyes alaknak a hálójába keveredett. Ráadásul az ő magatartása példaszerű volt. Hiszen valószínűleg a kormányzónak megvolt a maga politikusi, gazdasági köre, amelyben ő mozgott, és hát azoknak biztos, hogy ajánlott ezt az Elimást, hogy hát, illetve Bar Jézus, hogy hát hallgassátok ti is őt, figyeljetek rá, és azok meg követték bizonyára a kormányzónak a példát, hát ha mi okos Sergius Paulusunk ilyen emberre hallgat, akkor nekünk is rá kell hallgatni, hát biztos nem mond ez butaságokat ez az ember, és hát figyeltek Bár Jézusra, aki így oda tartozott ennek a kormányzónak a köreihez, a kíséretébe tartozott, kellemes körülmények között élhette az életét, mindene meglehetett. Egyébként zárójelben mondom, hogy érdekes dolog, hogy szinte minden korban megfigyelhető az a jelenség, hogy egyes kormányzó emberek ilyen emberkéket vesznek maguk mellé. Talán érzik, hogy nem elegendőek a feladatuknak a teljesítésére egymagukba, és aztán valami segítő társat oda vesznek így magukhoz. Mózes idejében az egyiptomi fáraó mellett is ugye ott voltak ezek a varázsló papok. Aztán hát mindig ott voltak, hát mondjuk így a szovjet rendszerben, ahol ugye a nagy szovjet elnökök azok ateisták voltak, de érdekes módon mindegyiknek a kíséretében voltak ilyen jósok, jósnők, akik ottan segítkeztek ugye körülöttük. Sőt, hát mi sem maradunk már el ettől, hanem nekünk is van kormányzati jósdánk, ugye, hogy Szilvás úrnak a családjában valaki ezzel foglalkozik. Megmondjuk a... De amerikai elnököket is lehetne egyébként mondani, azok között is több volt, amelyik úgy névleg keresztény volt, de azért spiritista emberekre vagy nőkre hallgatott, és megkérdezte őket bizonyos nagy horderei döntések előtt, hogy mit mond az ő nagy bölcsességük. Na hát így volt ez a Bár Jézus emellett a Sergius Paulus mellett. Nézzük azonban, hogy ki állt emögött a Bár Jézus mögött. Ki volt az ő megbízója? Pál apostol miközben hirdeti a kormányzónak Isten üzenetét, Jézus Krisztus evangéliumát, erről beszélget vele, tanítgatja őt az Isten dolgainak az alap dolgaira. Bár Jézus egyfolytában ott sertepert élt, és ott kötözködött. Ott cáfolta, helyesbítette, kiegészítette, hozzáfűzött, ellene mondott. Lényeg az, hogy valahogy ottan állandóan úgy érezte ő, hogy ottan neki ott valamit mondania kell arra, amit Pál apostol tanít. És azon mesterkedik, ahogy itt látjuk az igében, hogy nehogy véletlenül a kormányzó elfogadja az evangéliumot. Nehogy elfogadja az evangéliumot. Nehogy higgyen már Jézus Krisztusban. Pál apostol egyszer csak felismeri, hogy ez a Bár Jézus egy sötét szellemi hatalomnak a megbízottja. Ez a sötét hatalom egyenesen a sátán, az ördög. Hiszen egy valaki gyűlöli Istennek a tiszta beszédét, egy valaki gyűlöli igazán Jézus Krisztust, egy valaki nem akarja, hogy abba valaki higgyen, ez pedig a sátán. Pál megérti azt, hogy Bár Jézus a sátánnak az embere. A sátán irányítja ennek a Bár Jézusnak a gondolatait, az érzéseit, a szavait, megnyilvánulásait. Pál ugye ezt korábban nem látta. Nem úgy mászkált Pál a világba, hogy ránézett egy ember, és azt mondja, na ez a sátán embere. Nem így. Hanem, amikor elkezdte hirdetni az igét, az evangéliumot, és látta, hogy ez a Bár Jézus hogyan reagál az ígére, Jézus evangéliumára. Ebből a reakcióból állapította meg, hogy ez az ember nem Isten embere, hanem a sátánnak az embere. Ördögfi, ahogy aztán nevezi. Amikor megszólal az ige, az evangélium, akkor az, mint egy kiugrasztotta a nyulat a bokorból, és lelepleződött Bár Jézus abból, ahogy viselkedett. Ahogy elkezdett ellenszegülni az igének, ahogy igyekezett ezt a tisztartót is megakadályozni abban, hogy Jézus Krisztusba való hitre jusson, hát egyáltalán nem Bár Jézus, a szabadító fia, ez az ember, hanem az ördögnek a fia. Testvérek, nagyon döbbenetes dolog az, hogy Pál apostol ezek után, ugye odafordul ehhez az emberhez, mikor már látja, hogy kicsoda, micsoda áll emögött az ember mögött, milyen szellemi hatalom és erő, megnevezi. Ördögfi. Nem csak ennyit mond neki, hanem azt mondja, minden álnoksággal, minden gonoszsággal teljes vagy, és minden igazságnak az ellensége vagy. Ezt mondja neki. Három dolgot mond neki. Nagyon súlyos dolgok ezek. Súlyos vádak egy emberre. Minden álnoksággal teljes. Az álnokság ugye fortét, ravasságot jelent. Sátáni vonás ez. A kígyó a maga ravasságával, olvassuk az igébe, álnokságával törbe csalta Évát az édenkertbe. Félrevezette a hazudozásaival. Isten ellenfelévé tette, a pusztulásba döntötte szegény Évát, rajta keresztül ugye Ádámunkat is. Ez az ördögi ravasság, ez lakozott ebben a Bár Jézusban. Ördögi ravasság, fortélyos, leplezett hazudozás. Olyanokat mondott, amikről nem volt nyilvánvaló, hogy hazugság, nem volt egyértelmű, hogy hazugság, sőt, felsőbbrendű igazságnak tűnt. Első hallásra. Valami felsőbbrendű, pedig, hogy egy egyik gyerek mesében van, örök kárhozatba vívő, fekete hazugságok voltak. Sátánnak ez a ravassága lakott ebben az emberben. A másik, amit mond neki az apostol, minden gonoszsággal teljes. Radiurgia, ártásra kész vakmerőség, ahogy Calvin fordította. Ártásra kész vakmerőség. Bar Jézus ezt tökéletesen bírta. Sátán is így neveztetik a Bibliában egyébként, hogy az ős alattomos. Az ős sunyi, az ős ártó. Ez az indulat lakozott ebben az emberbe. Alattomos volt a sátán az Édenben is, ahogy láttuk ugye a történetet. Alattomos volt Jézus megkísértésekor is, ahol megint így felbukkan, és megint ott látjuk ténykedés közben. És mindenféle ilyen megnyilvánulása a Bibliában ezzel illethető, hogy ezzel a jelzővel, hogy alattomos. Alattomos. És hát ez az alattomosság. Ugye ez jellemzi ezt a szerencsétlen Bar Jézust is. Ez az ember harmadszor, ahogy olvassuk az igében, minden igazságnak ellensége volt. Minden igazságnak ellensége. Az igazság szó itten az Isten tanításait jelenti. Minden isteni tanításnak, isteni beszédnek az ellensége vagy, mondja neki az apostol. Bármit mondhatott az apostol Istenről, bűnről, Jézusról, megváltásról, ez ott ellene szegült annak. Az igazságnak, Isten szavainak az ellensége. Megátalkodott gyűlölője, az eredeti szövegben még inkább így is lehetne fordítani ezt az ellenség szót, hogy megátalkodott gyűlölője volt. Ez az indulat ott van a sátánba, akit Jézus is a gyűlölőnek nevez az egyik helyen a beszédeiben, az ellenségnek, a gyűlölőnek. Ugyanez az Isten szavának a gyűlölete itt élt ebben az emberben is. Hát hol összpontosul a sátánnak ez a ténykedése? Itt egy emberben, testvérek. Na, annyira döbbenetes ez számomra, hogy egy emberben a sátánnak a szellemisége, a személye, vonásai ennyire ilyen összpontosulta jelennek meg. Te, mondja, ördögfi, te minden álnokság, ezek a szavak, hogy minden, ez még fokozza ezeknek a kijelentéseknek, minden gonoszsággal teljes, minden álnoksággal teljes, minden igazságnak, amit Isten mondott az ellensége, kivétel nélkül. Sátáni ember volt ez a Bar Jézus, akiről Sergius Paulus nem látta ezt a dolgot. Pedig okos ember volt, de nem látta, hogy kicsoda, micsoda áll emögött a szerencsétlen Bar Jézus mögött. Teljesen a befolyása alatt volt ez az okos ember a kormányzó ennek a másiknak. Teljesen a hálójába tart, és nem látott át rajta. Nem látott át rajta. Hát érthető, hogy Pál azt kérdezi aztán ettől az embertől, mármint hogy Bar Jézustól, meddig nem szűnsz meg az Úrnak igaz, egyenes útjait elferdíteni? Mikor fejezed be végre ezt a folyamatos ténykedésedet, hogy az Úr tanításait, azt az egyszerű, tiszta tanítást, amit itt magyarázok ennek a kormányzónak, te elferdíted. Elferdíted. Kicsavarod. Ez volt Bar Jézusnak a munkamódszere egyébként. Ugye az Úr útját elferdítette. Úgy lehetne ezt mondani, hogy jobban megértsük, hogy ha Pál egy egyenes, tiszta, sima utat tett oda Sergius Paulus elé, hogy na ezen járjál, ezt fogadd el, és akkor eljutsz az Úrhoz, akkor jött ez a Bar Jézus, és ezt az utat, ezt a sima, egyenes utat ő föltúrta. Ezt jelenti ez a görög szó, amit itt használ Pál. Föltúrta, járhatatlanná tette, göröngyössé tette, szanaszét dobálta a köveket rajta, hogy de ne lehessen rajta közlekedni. Nehogy eljusson véletlenül az Istenhez, Sergius Paulus ezen az úton, amit Pál mutat neki. Megakadályozni, zagyvává, követhetetlenné, érthetetlenné, logikátlanná, bolondsággá tenni az Isten dolgait az ember előtt, Sergius Paulus előtt. Ezen fáradozott ez az ember. Ezért mondja Pál, hogy elferdíted az Isten, mert az Isten dolgai egyszerűek, tiszták, világosak. Ott van ő, itt vagyok én, közöttünk a nagy bűn, szakadék van, és jött Jézus, aki által átjuthatok oda, és üdvösségem lehet a Krisztus által. Nagyon egyszerű, világos, érthető. Pál még lehet ennél is egyszerűbben magyarázta. Ez az ember meg az egészet kezdte össze-vissza zavarni, zagyválni. Mikor szűz már végre meg? Mert ez az ember folytonosan ezt csinálta. Folytonosan, állandóan ezt művel meghallotta Pálékat beszélni, azonnal elkezdett ellenük szólni. És elcsavarni, elcsűrni az Isten dolgait. Hát valószínűleg azt csinálta egyébként, hogy az ő saját tudományát kezdte el ugye a helyet mondani, amit ugye Pálékot mondtak. A saját, volt abba Isten igéjéből is, ugye az Ószövetségből, volt abba aztán keleti filozófia, volt benne saját filozófia, volt benne görög mitológia, minden lehetett abba, amivel össze lehet kutyulni az embereknek a fejét. Csak lényeg, hogy ne higgyen. Bár Jézus alakja, testvérek, azt gondolom, hogy hát számunkra olyan távoli, de ha úgy elgondolkozunk ezen, akkor nem is olyan távoli. Mert hát nem mondhatjuk azt, hogy ma is vannak ilyen emberek. Nem mondhatjuk, hogy ma is vannak ilyen bár Jézusok. Hát testvérek, azt mondom, hogy hát vannak. Hogy ne lennének. Nem látszik róluk először, hogy kicsoda, micsoda áll mögöttük. Általában úgy tűnnek fel, mintha egy nagy-nagy bölcsek lennének. Nagy bölcsek. Nagy bölcs a Hernádi Gyula. Nagy bölcs a Hernádi Gyula. Nagy bölcs a Müller Péter. Mindenhol ki vannak a téve a bölcsnek a mondásai, meg a képe, meg a könyve, meg az újabb tanítások, meg mi. Lehetne így gyűjtögetni, szedegetni ezeket az embereket, akik zagyvák, testvérek, zagyvák. A Bibliából is van bennük, a Gítákból van bennük, a Mohamedtől van, mindenhonnan van bennük valami, a saját fejükből van. Össze-vissza költőktől, filozófusoktól, mindent össze zagyválnak. Ha valaki rájuk hallgat, az az ember nem fogja megtalálni Istent soha. Mert nem ott keresi, ahol kellene keresse. De ezek az emberek, testvérek, ezek csak akkor lepleződnek le, amikor a Isten tiszta igéje megszól, az egyszerű tiszta ige. Mit tanított Isten a Bibliába? Önmagáról, rólunk, bűnről, bűnbocsánatról, örök életről, örök halálról, és a többiről, és a többiről. Mit tanított? Isten egyszerűen beszél, világosan. Ezt elkezdjük így olvasni, emlékezetünkbe idézni, és akkor utána mellé tesszük ezeknek az embereknek, akiket említettem, vagy nem említettem, az írásai, cikkei, nyilatkozatai, és látjuk, hogy miről beszélnek ezek. Mindig az íge kell ahhoz, hogy lelepleződjön ezeknek az embereknek az állítólagos nagy bölcsessége. És kiderülhet, testvérek, hogy ezek az emberek tulajdonképpen akár tudtukon kívül is, akár tudtukon kívül is a sátánnak a szolgái. Mert nem merem azt mondani, hogy ez az Elimás, ez a varázsló, Bar Jézus, ez tudta, hogy a sátán embere. Lehet, hogy nem tudta. Valószínűleg tartom, hogy ő nem tudta ezt. Pál, mint egy vele is tudatja, hogy te az ördögnek a szolgája vagy ember. Nem tudod, de az vagy. Lehet, hogy ezek az emberek se rossz indulatúak, meg ereve ártó szándékkal vannak, és nagyon is jó indulatú, segíteni akaró emberek lehetnek, akár a Hernádi Gyula, akár a Müller Péter, akár nem tudom én még kicsoda. De valójában az ige leleplezi őket, hogy mégis egy szellemi hatalomnak, a sátánnak a szolgálatába állanak szegények. Rossz helyen vannak. Rossz hatalomnak a kezébe vannak eszközként. Hát mondom, mindig az ige fényében látjuk meg ezeket az embereket, és az is olyan elgondolkoztató, testvérek, hogy lehetünk mi magunk is akármilyen nagy okosak, nem bírunk erre rájönni. Szergiusz Paulus se tudott rájönni arra, hogy ez a Elimás, ez a varázsló, ez pontosan kicsoda, micsoda, kinek az eszméit, kinek a tanait adja át ő neki. Nem bírt rájönni, nem bírta át, mert pedig okos, értelmes ember volt, direkt mondja az ige. Testvérek, mi se nem tud az emberi ész, nem tud a szellemi hátterek tekintetébe eligazodni magától. Nem tud. olyan az, mint hogyha valami sötét helyre léptünk volna be, ahol nincs egy fia kis fénysugár sem. Nem látunk semmit. Az emberi ész, az emberi értelem nem elég az, hogy megállapítsa valamiről, hogy ez az ember, vagy ez a tanítás, ez sátáni tanítás. Önmagában nem elég az ész. Kell, hogy ott legyen neki az ige világosság. Amikor az ige világosság, akkor kiderül, hogy ez vagy az a tan, vagy ez vagy az az ember, kinek a szolgája. De az okosságunk nem elég ahhoz, hogy szellemi hátterek tekintetében eligazítson bennünket. Pál apostolnak ott volt az esze, de ott volt az ige is. Az ige lámpásánál látta meg, és értette meg, hogy kicsoda ez az ember. Mi is így leszünk ezzel, testvérek. És így tudunk aztán kiszabadulni, netalántán ilyen embereknek a fogságából. Mert nagyon is előfordulhat akár velünk is, még velem is, de veletek is, hogy szinte tudtunkon kívül belekeveredünk ilyen állítólagos nagy bölcseknek a hálójába. Lehet, hogy a gondolatainkban, testvérek, sokszor úgy vannak jelen, ilyen innen-onnan hallott vagy megjegyzett dolgok, hogy magunk se tudjuk, hogy ez honnan származik, honnan vettük föl, de nem a Bibliából származnak. És valahogy mégis ottan hatnak a fejünkbe, a szívünkbe, az életünkbe, a döntéseinket meghatározzák. Ilyen különböző ilyen nagy bölcsességek, amiket nem tudom kitől, épp lehet Müller Pétertől hallottunk. Lehet, testvérek, hogy egyszerűen belekeveredünk a hálójukba, és ezért van, hogy egyszer csak egy ember nem bír tovább lépni az Istenhez. Nem bír tovább lépni Jézus Krisztushoz. Mert annyira befolyásolják, annyira rabságukba tartják ezek az innen-onnan hallott ilyen gondolatok, vagy itt-ott olvasott, vagy látott, vagy nem tudom mi, hogy egyszerűen, hát ez nem, hallja az igét, és azt mondja, hát az úgy nem úgy lehet az, hát az úgy máshogy van. Azt nem lehet elfogadni, mert mit tudom én ki mit, hogy mondta. Tehát vigyáznunk kell, testvérek, hogy milyen gondolatoknak a hatása érvényesülhet bennünk. Mert ezek az ilyen nagy bölcseknek, mai nagy bölcseknek és a gondolatai ismétlen visszatarthatnak minket Jézus Krisztustól, a kegyelem elfogadásától, az örök élettől is akár. Visszatarthatnak minket a valódi Istenre találástól. Ugyanúgy, ahogy ezt a Szergiusz Paulust visszatartották ezek a gondolatok, bár Istennek az erejét mutatja az, hogy Isten nem hagyta, hogy visszatartsa. Semmi nem hagyhat. Semmi nem tarthatta vissza Szergiusz Paulust attól, hogy higgyen Jézusban és higgyen Istenbe. Mert Isten őt üdvösségre és hitre választotta, és el is juttatta, hogy láttátok. Nézzétek végül, testvérek, harmadik lépésben, hogy Pál nem csak felismeri, hogy kicsoda ez a Bar Jézus, nem is csak nyilvánosan leleplezi ott mindenki előtt, hanem bejelenti, hogy Isten most ítéletet gyakorol felette. Lássátok meg, hogy Pál nem köt semmiféle kompromisszumot Bar Jézussal. Nincs kompromisszum, nem mondja azt neki, hogy na jó, hát na, te is zsidó vagy, én is zsidó vagyok. Na, hát egyezzünk meg, ne tépjük itt egymás haját. Abba is van valami, te mondasz, abba is, amit én mondok, aztán valahogy kössünk itt egy megegyezést, folytassunk egy kis dialógust előtt, aztán írjunk alá valami papírt. Nem, testvérek, nincs semmi ökumenézés, hogyha szabad így fogalmaznom. Nincs. Mi köze az igazságnak a hazugsághoz? A világosságnak a sötétséghez? Nincs. Semmi köze nincs. Isten szolgájának nincs köze a sátán küldöttéhez. Pál az Istennek a megfellebbezhetetlen, elvégzett ítéletét bejelenti Bar Jézusnak. Az Úr keze, te ördögfi, az Úr keze ellenet fordul, mert az Úr keze az ördögfiak ellen van. Ellenet fordul, és megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. És abban a pillanatban, hogy Pál ezt kimondja, sötétség, homály ereszkedik erre a Bar Jézusra, és tapogatózva keres vezetőket. Isten megvakítja ezt a hamis próféta ördögfit. Őt, aki azt hitte, hogy mennyit lát, és amit lát, azt ő jól látja. Most vak. Őt, aki meg akarta vakítani Szergiusz Paulust, hogy ne lássa az Isten evangéliumának dicsőségét. Most vak. Őt, aki azt hitte, hogy nem szorul ő másokra. Ő másokat vezetgethet, de őt nem kell sehova. Most aztán tapogatózva keresd, hogy őt kivezethetné. A nagy mágus, az ezoterikus bölcs, a titkok beavatott ismerője, a jövő látója, egyszerűen kiszolgáltatott vak emberré válik. Mert Isten megvakítja. Ez a tapogatózó Bar Jézus testvérek a számunkra is legyen figyelmeztető példa, mert általa óv minket az Úr attól, hogy az ő szavával mi magunk is szembeszálljunk, ahogy ő szembeszállt, és attól is óv minket, hogy másokat az Isten szavától elfordítsunk. És attól is óv, hogy az ő szolgáival, tudnék az Úr szolgáival igazán szembeforduljunk. Ez egy figyelmeztető példa. Vigyázzunk, nehogy megnehezítsük bárhol, akár otthon, sehol a világban. Ne nehezítsük meg azoknak a dolgát, akik hirdetik az igét, és azoknak a dolgát, akik örömmel hallgatják azt, és már-már hajlanak arra, mert akkor, ha ezt tennénk, lehet, hogy nem vakulunk meg egy időre, de Jézus azt mondta nekünk, hogy jobb lenne akkor nekünk, hogyha egy malomkövet kötnének a nyakunkba, és bedobnának a tengerbe. Nagyon fontos továbbá, testvérek, az is még itt ebben a jelenetben, hogy Bar Jézus, aki tönkre akarta tenni az Isten munkáját, amikor megvakul, azzal előre segíti Isten munkáját. Ő meg akarta akadályozni az Isten munkáját egy emberbe, de amikor megvakult, mégis előre vitte az Isten munkáját. Mert amikor megvakul, ezt látja Sergius Paulus, aki addig ott ingadozik, hogy most higgyen vagy ne higgyen. Amikor megvakul Elimás, eldől benne a dolog. Világos előtt, hogy ez a Pál, meg Barnabás, ezek az Isten szolgái. Valóban az Isten szolgái. Ezek az emberek, amit mondanak, az igaz, az hiteles, arra rábízhatom magamat. Azt elfogadhatom. És ez az ember, akire én eddig hallgattam, ez nem az Isten szolgája. Bár azt hittem róla, de ez nem az Isten szolgája, ez az ördögnek a szolgája. És az ördög, meg az Isten között nincs egyesség. És az is igaz, hogy az Isten erősebb, mint az ördög, mert megvakult íme. Hát én, nekem ez az Isten kell, ez a Krisztus kell, és hisz, látván ezt a csodát. Testvérek, tulajdonképpen Isten, hát ma is tehetne ilyen csodákat a mi meggyőzésünkre, vagy ilyen ingadozó embereknek a meggyőzésére, de nem biztos, hogy tesz. Viszont tett már egyszer egy csodát, itt van előttünk a Bibliában. Itt van előttünk ez a csoda, nekünk is szól, nem csak Sergius Paulusnak, mai ingadozó embereknek is szól. Látod ezt a megvakult embert, ezt a Bar Jézust? És látod azt az Istent, akit Pálék hirdettek, és azt a Jézust, és azt a megváltást, és azt az üdvösséget, amit ők hirdettek, amit itt Isten egy csodával pecsételt meg. Itt van előtted az igében. Ne mondd azt, hogy neked is tegyen az Isten ilyen csodát. Itt van, megtette már ezt a csodát, ott akkor. Legyen neked is elég ez a csoda. És higgyél te is úgy, mint Sergius Paulus hitt. És még egy mozzanat ebből az utolsó jelenetből. Ebben a megvakításban észre kell vennünk, testvérek, Istennek a Bar Jézus felé való irgalmasságát is. Ez is egy különös dolog. Mert az Isten őt nem egy életre vakította meg, hanem így olvassuk, hogy egy időre. Egy időre vakította meg. Isten ezzel Bar Jézust irgalmába részesítette, hogy így mondja. Megvakíthatta volna egész életére nézve, de nem akarta megvakítani, csak egy időre, hogy értse meg ez a Bar Jézus is, hogy kinél van az igazi hatalom és igazság. És kiben kellene neki is hinnie, és ki lehetne az ő igazi vezetője is. Isten még ennek a Bar Jézusnak is lehetőséget akar adni, hogy időszakos vakságába átértékelje saját maga korábbi gondolatait vagy cselekedeteit. Értitek? Csak egy időre vakul meg. Hallotta az imént ő is, amit Pálék mondtak, hallotta ő is az igaz Istenről szóló tanítást, az evangéliumot. Hallott mindent ő is, aminek ugyan neki támadott, de hallotta. És most nem csak hallotta, hanem szembesült, önmagán tapasztalva meg az Istennek a személyével, Isten hatalmát, Isten erejét tapasztalja meg. És ő is elgondolkozhatott ebben a nagy vakságában, hogy hát jó volt az, amit én eddig gondoltam, vagy hittem, vagy tanítottam. A vakságában elgondolkodhatott, és átértékelhette az egész dolgot, amit életét, amit addig művel, testvérek. És ha úgy elgondolkoztok ezen, akkor még egy érdekes párhuzam is eszetekbe jut, mert itt van Pál. Hát ő is így járt. Az Isten őt is egy időre vakította meg, mert amikor Damaszkusz felé tartott, és ott az úton megjelent neki a Krisztus dicsősége, akkor ő is megvakult, és a nagy vakságába úgy fogták kézen, és vezették be Damaszkuszba. És Damaszkuszba kellett elgondolkozni arról, hogy ő most mit is csinált tulajdonképpen eddig, meg ezek után mit fog csinálni. A nyomorúság aztán egyszer csak elmúlt, és megnyíltak a szemei, és látott. Már nem csak a világot látta, hanem látta Krisztus dicsőségét is, és hitt benne. Hát talán Pál is arra gondolt, hogy, és Isten is erre gondolhatott, hogy talán ennek a Bar Jézusnak is megjön az esze a nyomorúságba. Hogy megértse, hogy rossz úton járt eddig, és válthat ő is. Nem csak Szergiusz Paulus hihet, hanem Bar Jézus is hihet. Nem kell, hogy egy ördögfi maradjon, hanem lehet a nevével összhangba kerülni, és lehet ő is Bar Jézus, Jézus fia, a szabadító fia. Testvérek, igen csodálatos dolog ez, hogy ma is így van ez. Hogy Isten olykor-olykor el kell, hogy minket így csöndesítsen. Lehet, hogy ránk mér valami betegséget, vagy valami nyomorúságot, hogy na, nyugodjunk meg egy kicsit. Aztán gondolkozzunk el az életünkön, hogy eddig hogy is volt, mint is volt. Jól hittük-e, jól gondoltuk-e, jól értettük-e. És lehet, hogy változtatnunk kellene, lehet, hogy éppen Jézus Krisztusban kellene hinnünk, neki átadni az életünket, az életünk irányítását, átértékelve mindent, és egy új életet kezdeni a Krisztussal. Lehet, hogy azért van az a nyomorúság, az a betegség, az az időszakos mélység, amibe kerülünk. Nincs elveszett ember Isten számára, ma sem. Lehet, hogy mi is voltunk, vagy ne talán, még lehetünk is az ördögnek a fiai. De hát nem kell, hogy azok maradjunk. Lehetünk mi is a Krisztusnak a fiaivá, a szabadító fiaivá. És öröm lehet rajtunk is, és bennünk is ezen a földön. Lássátok tehát, testvérek, ma ennek a történetnek ezt a szereplőjét, Bar Jézust, aki ördögfi volt, nem is akármilyen szerencsétlen ember, maga se tudta, de az volt, aki Isten legyőzi őt, és talán viszont látjuk egyszer ezt a Bar Jézust, mint Isten gyermekét. Bárcsak megadta volna neki az Úr, és bárcsak nekünk is megadná, hogy mi is minnyájan Bar Jézusok legyünk, de jó értelemben, hogy a Krisztusnak a fiai, hívei, adja meg nekünk ezt a mi Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te néked, hogy te diadalmasan jártál ebben a világban. Eljutottál Szergiusz Paulushoz is, és hirdetted neki önmagadat, te váltságodat, az örök életet, ajándékaidat, szeretetedet. És köszönjük néked, hogy őt is hitre juttattad. Annak ellenére, hogy volt mellette egy ilyen ember, akit ma láthattunk. Köszönjük, hogy ha mellettünk is vannak ilyen emberek, már pedig vannak szép számmal, köszönjük, hogy bennünket is hitre tudtál és tudsz juttatni. És el tudsz juttatni egészen arra, hogy szívünket átadjuk te neked, és gyermeki bizalommal nyugodjunk meg benned, drága megváltó Úrunk. Köszönjük te néked azt, hogy te neked, Úrunk, a munkádat senki sehol meg nem akadályozhatja. Se ember, se sátán, se démonok. Köszönjük néked, hogy nem kell félnünk attól, hogy bárki megakasztja a te munkádat. Bármilyen sötét ember, vagy sötét szellemi erő és hatalom. Köszönjük, hogy te mindenen keresztül viszed azt, amit akarsz, és senki ellen nem állhat annak, amit te elgondoltál. Légy áldott, hogy megdicsőíted magad abban, hogy embereket hitre juttatsz, és megszabadítod őket a sátánnak hatalmából és erejétől. Köszönjük te néked, Urunk, hogy minden nehézséggel, amit ránk mérsz, azt akarod elérni, hogy elcsöndesedjünk magunkban, elgondolkodjunk a veled való kapcsolatunkról, és ha kell, akkor bűnbánatra jussunk, és veled újat kezdjünk, elfogadva a megváltás csodáját. Segíts, Urunk, hogyha valamilyen bajban vagyunk, akkor kihasználjuk azt az időszakos bajt, és abban hozzátérhessünk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy neked még az ördögfiak sem elveszettek, hanem még utánuk is nyúltál, hiszen ahogy hirdetted annak az embernek az evangéliumot, úgy hirdetteted ma is, nekünk is, sőt, általunk másoknak. Hadd legyünk mi is szolgáid, akiken keresztül megszólal az igéd, az evangélium. Hadd hallják ma is ördögfiak, és hadd legyenek ők is a te fiaiddá, Isten fiává. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ezt a csodát ma is el tudod végezni gyülekezetünkben, családjainkban, népünkben. Kérünk arra, Urunk, hogy dicsőségesen járj, kelj közöttünk, és vonjál magadhoz minél több lelket, megszabadítva őket a sátánnak sötét hatalmából és erejétől is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket most, amikor kérünk, hogy áld meg betegeinket gyógyulással, vedd körül őket szereteteddel. Kérünk arra, hogy fogadd el hálánkat, és áld meg azokat, akik az elmúlt héten házasságot kötöttek gyülekezetünkből. Kérünk, hogy legyél otthonukban, legyél a szívükben, legyél ott közöttünk, Urunk. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, hogy vigasztalásoddal vedd körül őket, és áld meg a szívüket sír mellett szerettük búcsúztatásakor. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk népünket, és kérhetünk arra, hogy szabadítsd meg ebből a nyomorúságból, lelki, hitbeli nyomorúságból, amiben benne van, és kérünk arra, hogy adj nekünk hozzátérő népet, minél több megtérő honfitársat, és kérünk, hogy adjál nekünk istenfélő vezetőket a társadalom minden szintjén. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk. A Krisztus nevében meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy jövő héten a Bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra mindenkit. Hirdetem továbbá, hogy halottunk van, elköltözött közülünk elszólította az ő teremtője Kovács Feri bátyánkat, Kovács Ferencet. Temetése 27-én 11 órakor lesz a református temetőben. A temetési szolgálatot a Bartáné Kati néni végzi, együtt Juhász Andrással, a mostani Kálvin téri lelkésszel. Tehát a temetés 27-én 11 órakor lesz a református temetőben a Bajai úton. Hirdetem ugyanakkor, hogy van a szomorúság mellett örömünk is. Az elmúlt héten házasságkötés történt gyülekezetünkben. Ordasi András testvérünk feleségül vette Nagy Gál Katalint. Tegnap volt az esküvőjük a honvédtéri református templomban, délután 16 óra 30-kor. Isten áldását kívánjuk az ő közös életükre, otthonukra, házasságukra. Hirdetem még a testvéreknek, hogy imádságba hordozzák azt, hogy közeledik az ifjúsági hét augusztus elején. Következő vasárnap fogunk indulni. Egy kis csoporttal 20-an vagyunk. Imádságba gondoljanak erre az alkalomra. Az utána való héten pedig már lesz a gyülekezeti hetünk Lengyelben. Arra is készüljünk. Aki jön, ő is készülődjön, aki meg nem jön, az meg imádkozzon értünk, mert az ima háttér nagyon fontos ezeken az alkalmakon. És egyébként is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 393. énekünket, ennek két versét, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 393. énekünk így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, a rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön.